Szentvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Beregi Lászlóval, villamosmérnökkel, informatikussal, a Grace Ministries alapítvány vezetőjével Miklódi Márta beszélget.
Szeretettel köszöntöm stúdiónk mai vendégét, Beregi László urat, villamosmérnök informatikus és a Grace Ministries alapítvány vezetője. Köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket és eljött hozzánk erre a beszélgetésre, ahol beszélgetésünk középpontjában az élő Isten fog állani. Egy szentírási ígét is hozott nekünk erre az alkalomra. Kérem, olvassa fel.
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten a fiút a világba, hogy elveszítse a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa.
Kérem szépen, mondja el, hogy milyen személyes tapasztalata volt ezzel az igével kapcsolatban.
Hát ez azért volt számomra csodálatos, mert ez volt az első ige, amit szívből megértettem, amikor elkezdtem a Bibliát olvasni 21 éves koromban. Azelőtt nem foglalkoztam ezzel a dologgal, nem vallásos családban nőttem fel, de 21 éves koromban elkezdtem olvasni János evangéliumát, és nem nagyon értettem sok mindent belőle. Ugye úgy kezdődik, hogy kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, és nekem az ige az csak egy nyelvtani szófaj volt, tehát annyira nem tudtam ezeket a dolgokat, de ott Isten megszólított. Soha ilyen élményem nem volt még, hogy Isten tud szólni egy könyvön keresztül. És ott pont az életem leglényegesebb pontjára tapintott rá, mivel én egész odáig a szeretetnek a koldusa voltam. És próbáltam koldulni a szeretetet a koldusoktól, mert valójában mindannyian a szeretet koldusai vagyunk. Mindannyiunknak óriási szükségünk van erre a szeretetre. De én sem kaptam meg, és ott... Ez lenyűgöző volt, ahogy szinte a szívembe írta ezt a nagyon fontos információt, és ott tudtam, hogy Isten szólít meg. Valahogy éreztem, egy ilyen nagy bizonyosságot adott nekem e felől, és ez önmagában is egy óriási élmény volt, de amit mondott, az fantasztikus volt, hogy én, aki előtte, amikor katona voltam, akkor káromoltam az ő nevét, nem törődtem vele egyáltalán, hogy képes odaadni az egyszülött fiát értem. Nagyon mélyen megértettem akkor ennek az áldozatnak a nagyságát, és ez megrendített engem, és bevallom, hogy sírtam férfiként, és elhatároztam, hogy ha ilyen csodálatos mondatok vannak ebben a könyvben, akkor nekem ezt tovább kell olvasnom, és így vezetett el Isten önmagához, az újjászületéshez.
Nagyon szép a történet, köszönöm szépen. Említettem már a bemutatkozáskor, hogy ön a Grace Ministries alapítvány vezetője. Arra kérem, hogy mutassa be ezt az alapítványt, szabad keresztény alapítvány, tudjuk, de kevéssé ismert. Tehát kíváncsiak lennénk történetére, az értékrendjére és a hitvallására.
A Grace Ministries alapítvány így szabad fordításban a kegyelem szolgálata. A kegyelem központú gondolkodást hirdetjük, aminek az a lényege, hogy... Minden ajándék, amit Istentől kapunk, és mi önmagunkban képtelenek vagyunk arra, hogy Isten segítsége nélkül, a vele való kapcsolat nélkül meg tudjunk felelni neki. Nélküle csak a bűneink jönnek ki belőlünk, viszont ennek az üzenetnek a lényege az, hogy Isten nem csak a cselekedeteinket oldotta meg azáltal, hogy a bűnös cselekedeteinket felvitte a keresztfára Jézus Krisztus, és így bűnbocsánatot nyertünk, hanem van az evangéliumnak egy mélyebb mondani valója is, ez pedig az, hogy az identitásunkat, az azonosságunkat, az, hogy ki vagyok valójában, arra a problémára is egy csodálatos választ adott. Hadd idézek még egy igét, a II. Korintusi levélből. Ott ezt mondja Pál apostol, hogy mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. A problémánk mély, sokkal mélyebb, mint az, hogy vétkeztünk. A problémánk valójában az, hogy az identitásunkban, az azonosságunkban elveszett bűnösök vagyunk. És valójában ezért vétkezünk. A megoldása Istennek az, hogy Krisztussal együtt mi is meghaltunk a kereszten. Ezt így látja, és így mutatja be Pál apostol például a Galáciaiakhoz írt levélének a második részének a 20. versében. Ott azt mondja, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, többé már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Tehát ez a szellemi valóság, ez az a valóság, ahogy Isten látja a dolgokat. Isten úgy látja, hogy a régi, bűnös Beregi László meghalt az ő szemében, és Krisztus az, aki él bennem. Ez teljes mértékben egy csodálatos ajándék Istentől, hogy tulajdonképpen azonosulhatunk Jézus Krisztussal. Engem, amikor ezzel az alapítvánnyal találkoztam, ez az üzenet volt az, ami annyira megfogott, magához láncolt gyakorlatilag, annyira csodálatos volt, hogy nem csak példaképként követhettem Krisztust, ha ugyan tudom követni őt, hanem itt sokkal többről van szó, arról van szó, hogy egységben lehetek vele. Amit kért is Jézus a főpap imájában, hogy azt szeretném, hogy egyek legyenek, ahogy én te benned, hogy ők is mi bennünk legyenek. Tehát ez egy óriási kérés, szerintem a legnagyobb kérés, amit Jézus itt a földi életében kért, értünk, és Isten ezt meghallgatta, és úgy lát minket, mint akik Krisztusban vagyunk, mint akik egyek vagyunk vele, és ez ő maximális szeretetéből fakad.
Jézus Krisztus, aki bűntelenül ért, magára vette a mi bűneinket és a betegségeinket, és amikor Isten letekint ránk, akkor ő most már tisztának lát minket.
Igen. Pontosan. Ez a csodálatos evangélium. Ugye mi, ha magunkat értékeljük, akkor sohasem látjuk magunkat tisztának természetesen. Hát ha van egy kis önkontrollja valakinek, akkor nem láthatja magát tisztának, de Isten tisztának lát minket, és ez nagyon csodálatos.
Akkor ez lenne a kegyelem központú gondolkodás lényege?
Tulajdonképpen igen. Az, hogy azonosulhatunk Jézussal, illetve Isten már így lát minket, hogy egységben vagyunk vele, és semmi nem választhat el minket Isten szeretetétől, mert Krisztusban vagyunk. Igen.
Ez csodálatos ajándék mindnyájunk életében, az ön életében is az volt.
Így van.
De azt tudjuk, hogy az Úristen szerető atya, és igen, a szerető atyák azok azt szeretnék, ha a gyermekeik olyan úton járnának, ami Istennek tetsző. És ezért, amikor ugye hát tudjuk, hogy leszoktunk néha térni erről az útról, akkor egy kicsit visszaterelget.
Igen, igen.
Az ön életében is volt ilyen, gondolom.
Volt ilyen is, hogy visszaterelt. Inkább annak volt jelentősége, hogy kiemelt engem abból, amiben voltam. Gyakorlatilag, ahogy említettem, a szeretet koldusa voltam, megpróbáltam mindenkinek megfelelni. Megpróbáltam azt elérni, hogy ha lehet, minél többen hálásak legyenek nekem, azért, hogy én elmondhassam magamról, hogy én jó vagyok. És az egy nagy összetöretés volt az életemben, amikor Isten egy filmen keresztül mutatta meg, hogy valójában bűnös vagyok. Ekkor már olvastam a Bibliát, túl voltam a János 3.16-on is, és ez a film, ez a Cefirellinek a Napfivér Holdnővér színű filmje volt, ami Assisi Szent Ferenc életéről szól, és ott két fontos dolgot mutatott meg nekem Isten ezen a filmen keresztül. Az egyik az volt, hogy nem vagyok jó ember. Ez ugye összehasonlítottam magamat a főszereplő jellemével, és rá kellett jönnöm, hogy nem vagyok jó ember. És ez fájdalmas volt erre rájönni. A másik dolog, amit megmutatott ez a film, hogy így, ahogy élek, nincs értelme az életemnek. És azt is megmutatta, hogy mi lehet az értelme az életemnek. És ez a két dolog vezetett engem arra, hogy teljesen átadjam az életemet Istennek. Úgyhogy ott másnap reggel a Margit szigeten egy imádságban átadtam az életemet Istennek.
minnyájan feltekintünk Jézus Krisztusra, és tényleg szeretnénk hozzá hasonlóvá válni, bár nem tudunk. Pál apostol is írja, hogy bár szeretnék jót tenni, mégsem tudok, mert a testemben a rossz gondolatok azok megvannak. Nem szó szerint így írja, de hasonló a lényege. Mégis azt kérdezem, hogy ugye égi példaképünk van. Van-e önnek egy földi példaképe?
Vannak emberek, persze, persze, van egy-két földi példaképem is. Az egyik példaképem egy református lelkész itt Budapesten, aki egyébként az alapítványunk elnöke is, éppen Zámbó András. Fantasztikus az alázata és a szolgálatkészsége és a szelítsége. Én a Pasaréti Református gyülekezetben nőttem föl, és ott is Cserik Kálmán volt a lelkész, és az egyik ifi vezetője voltam a sok közül, és a Kálmán bácsi is sok dologban példakép volt.
Kegyelem központú gondolkodásról el tud-e még valami olyasmit mondani, amire észrevett az emberek gondolkodásában megváltoztatta? Jött oda valaki, aki nem igazán
igen,
volt.
Igen, és... vannak konferenciáink, kicserélt életkonferencia, úgy hívjuk, és vannak 9 hónapos tanfolyamaink, például az alaptanfolyamunkon végigmegyünk a római levélen, és ez megváltoztatja az emberek gondolkozását. Hogyan? Úgyhogy elkezdenek ők is úgy tekinteni magukra, mint ahogy Isten tekint rájuk Krisztusban. És ez óriási változásokat hoz, mert gyakorlatilag a bűn elleni harcban ez az egyetlen út. Pál apostol mondja azt, hogy gondoljátok ti is azt, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek a Krisztus Jézusban. Ez a kulcsa annak, hogy ne egy nagyon lenyomott, nyomorult, ágról szakadt kereszténységet éljünk, hanem egy örömteli, egy nagyon hálás kereszténységet éljünk. Hiszen ha úgy gondolunk magunkra, ahogy Isten gondol ránk, akkor az a kép, ami bennünk van, annak meg akarunk felelni. És jóval több motiváció van arra, és ez nem csak motiváció kérdése, hanem Isten erőt ad ahhoz, hogy be tudjuk tölteni azt, ami abból fakad, hogy az ő gyermekei vagyunk. Mert az ő gyermekének lenni azt jelenti, hogy hasonlítunk hozzá erkölcsi értelemben. És ez azt jelenti, hogy szentek vagyunk, az azt jelenti, hogy akkor Jézus Krisztus tulajdonságai vannak bennünk. Ez kijön. Tehát egyszerűen nekünk egyetlen dolgunk van, hogy arra kell figyelni, hogy Krisztussal közösségben legyünk. Minél mélyebb közösségben, hogy őt keressük minél szenvedélyesebben, és a többit Isten elvégzi bennünk. Az igazi kereszténység ez tulajdonképpen egyfajta lelki vizenjárás. Ami azt jelenti, hogy folyamatos függőségben kell lennünk Krisztustól, ahhoz ezt a győzelmet, a bűn feletti győzelmet meg tudjuk kapni. Ha saját erőből akarunk a bűn felett győzni, esetleg úgy, hogy egy-egy imádságban Isten segítségét kérjük, valószínűleg nem fog sikerülni. De ha megvan ez a függőség, ha megvan az, hogy egyetlen szenvedélyem van, Krisztust minél inkább megismerni, Krisztussal minél mélyebb közösségbe kerülni. Őt akarom, őt magát, akkor a többi rész megoldódik magától. Ez a magától, ez ugye természetesen azt jelenti, hogy Isten munkálkodik bennünk, egyre krisztusibbá formálja az életünket.
A függőséghez én még csak annyit tennék hozzá, hogy a feltétlen bizalom.
Abszolút, így van.
Az nagyon fontos, mert ugye tudjuk, hogy amikor Péter vízen járt, és egy picit is megingott a bizalma, akkor már is süllyedni kezdett. Így és ugyanez van a mi életünkben is. És úgy igen. Kérjük az Úristen sokszor, hogy már előre elhisszük, hogy ezt a kívánságunkat teljesíteni. Ugye, a kívánság nem is jó szó erre, hanem a kérésünket, és ha az ő terveibe ez illeszkedik, akkor biztosan teljesíti.
Én szoktam használni a tanításaimban a hitnek az 5 lépcsős modelljét. Mindennek az az alapja, hogy milyen Isten kép és én kép van bennünk. Hogy Isten egy szigorú ítélőbíró, vagy egy szerető mennyei apuka. Ezen áll vagy bukik minden, ez az alap, ez az első lépcső. És hogy én a gyermekének tekintem-e magam, a szeretett gyermekének tekintem-e magam, vagy pedig menekülök tőle, vagy csak a szolgája vagyok, haszontalan szolgá. Ezen múlik minden, ez az alap. erre támaszkodik a gyermeki bizalom második lépcsőfokként, és erre támaszkodik a teljes önátadás, a függőség, az Istentől való függőség vállalása, hiszen akiben nem bízunk, attól hogyan tudnánk függni, ugye? És a negyedik lépcsőfok az az engedelmesség, illetve a szentség. Ez a gyakorlati szentség az életben, és van még egy ötödik lépcsőfok is, ami mindezekre épül, ez pedig a hála. A hálatelt élet, a hálás szív. És azt hiszem, hogy ez az öt lépcsőfok, amit így együtt hitnek nevezhetünk, és ebben akar minket Isten járatni.
Hála, azt hiszem, az Úristen nagyon szereti, ha hálát adunk, és mindig még többet ad, amikor hálát
Pontosan.
Adunk.
Így van. Ha hálás szívvel fogadjuk mindezt, amit kaptunk, akkor még többet ad. Elsősorban önmagát. Önmagából ad még többet, még Jézus Krisztusról nagyon sok mindent el lehet mondani, azt is, hogy nagyon hálás volt.
A bizalomhoz talán még annyit, hogy ha rábízzuk magunkat teljesen az Isten akaratára, mondhatom azt, hogy szinte átadjuk a saját akaratunkat az Úristennek, hogy legyen meg a te akaratod.
Így van.
Mert én azt tudom, hogy az az javamra fog válni, amit az Úristen akar velem tenni, és amit meg fog cselekedni, és én, mint közreműködő eszköze vagyok.
Így van, ez a bizalom és a teljes önátadás kapcsolata. Mivel bízom benne, ezért teljesen átadom magamat neki, az ő szeretetének. Tudom, hogy az lesz nekem a jó. Ugye római levélben írja Pál apostol azt, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál.
Mert sokszor van az életünkben olyan, hogy történik velünk valami, és nem értjük, hogy miért, Uram, miért pont most, és miért velem. És később, ha visszatekintünk, akkor felfedezzük, hogy ez igenis értelme volt ennek a próbának.
Igen. Sokszor elfelejtjük azt, hogy Istennek is van célja velünk. Isten legfőbb célja velünk az, hogy Krisztusivá formáljon minket, hogy őt megismerjük, és hogy vele minél szorosabb közösségben legyünk. És bizony mi sokszor ezt a célt elfelejtjük. És ha visszatekintünk az életünkre, a nehézségekre, a traumákra, amin végig kellett mennünk, ha ebből a szempontból tekintünk vissza, hogy Istennek ez a legfőbb célja, és hogy ettől a céltól őt semmilyen imádság, semmi nem tudja eltántorítani, mert ez a legjobb, amit kaphatunk, akkor talán megértjük azt, hogy miért voltak az életünkben ezek a nehézségek, traumák. Ugye a klasszikus kérdés az, hogy miért engedted meg? Ha megengedted, akkor nem is szeretsz. Ezen azt hiszem, hogy minden keresztény átmegy ezeken a nehézségeken, de Isten szeretetének a legbiztosabb pontja a kereszt. A kereszten lévő Jézus úgy szerette Isten a világot, és benne mindannyiunkat, hogy az egyszülött fiát képes volt odaadni értünk. És ha erre tekintünk, akár nap mint nap, akkor nem fogunk kételkedni sohasem az ő szeretetében, és pontosan ez Istennek a célja, hogy ne a körülményeink határozzák meg azt, hogy mi van a szívünkben arról, hogy most szeret-e engem Isten, vagy nem. Ne az áldások számából mérjük le azt, hogy mennyire szeret Isten, hanem nézzünk a keresztre. Mert ez a legfényesebb, a legcsodálatosabb bizonyítéka Isten szeretetének.
Lelkészek is hallottak arról, hogy mikor komoly próbatételei állította őket az Úr, bizony pereltek az Úristennel. És aztán később persze ők is megértették, és itt vallották, hogy értelme volt, célja volt, és az Úristen a végén, mint a Jobb könyvében gazdagon Igen. megáldotta őket. Az ön életében volt-e olyan nehéz próba, amikor egy picit megingott?
Volt. Az egyik nagy próba az, ahogy a feleségemet megkaptam. Én nagyon engedelmes akartam lenni Istennek, és nagyon rá akartam bízni azt, hogy ki lesz az én feleségem. Amikor megmutatta, akkor utána szóltam a feleségemnek, hogy megmondtam neki, akkor még nem volt a feleségem, hogy szeretem, és akkor hát ez nagyon váratlanul érte őt, és ott imádkoztunk ezért, hogy vajon Istentől van ez, vagy nem. És aztán egy hét múlva nemet mondott. Nemet mondott, és nekem úgy kellett hinnem Isten ígéreteiben, hogy ő nemet mondott. És nagyon fájdalmas volt, ez volt a földi valóság, ez a nem. Ez nagyon fájdalmas volt nekem, de Isten sokszor, nagyon sokszor kihozott belőle úgy, hogy az ő ígéretére szegezte a tekintetemet. És amikor nem az ígéretre néztem, és nem ránéztem, akkor a poklok poklát éltem át. Amikor pedig az ígéretre néztem, akkor olyan boldog voltam, mintha már a feleségem lenne a feleségem. Itt megtanított Isten engem arra, hogy mit jelent hinni. Előtte tartottam alkalmakat a hitről, de ott a személyes életemben megtanította, hogy mit jelent hinni, és hát több mint egy évet, 1 év 3 hónapot kellett várnom, így, ahol Isten nagyon sok mindent megtanított. Egyrészt türelemre tanított, hogy várjak türelemmel az ígéretre, másrészt arra tanított, hogy ahogy József életében, Jákob fiának az életében, József életében, ugye ő is hatalmas ígéreteket kapott, és mégis, ahogy mentek az események, egyre távolabb került az ígérettől. Ugye előbb rabszolga, aztán börtönbe is került, egyre távolabb került az ígérettől, és mégis egy nap hirtelen minden beteljesedett. Én is ugyanezt éltem át. Nagyon feszítő ellentmondás, hogy Isten ígér valamit, és a dolgok nem arra az irányba mennek. Itt jön a szerepbe a gyermeki bizalom. Hogy bízok-e Isten ígéretében annak ellenére, hogy a körülmények teljesen az ellenkezőjét mutatják. És megtanított Isten engem arra is, hogy ő szuverén, joga van nem betartani az ígéretet. Nem tesz ilyet, mindig betartja az ígéreteit, de neki joga van, ez egy kicsit hasonló Dániel barátaihoz, akik, amikor Nebukadnezár, a babiloni király azt mondta nekik, hogy bedoblak titeket a tűzbe, hogyha nem borultok le az aranyállókép előtt, akkor azt mondta neki ez a 3 barát, hogy a mi Istenünk ki tud minket szabadítani, de ha nem tenné is, mi akkor sem szolgálunk neked, és nem borulunk le az aranyállókép előtt, és nem imádunk téged.
És a tűzben a 3 férfi mellett egy negyedik is megjelent.
Igen, Krisztus volt.
Krisztus volt, ez egész biztos, igen, csak hát a szövetségben még ezt nem mondták ki.
Így.
Az Úristen, akiket kiválaszt, azokat megpróbálja, hát akkor most azt a próbát ön kiállta, és akik a próbát kiállják, a kipróbáltnak tekinti, és felhasználja őket a további terveihez. Hát gondolom az ön ige hirdetéseinek most már megvan ez a szilárd alapja.
Remélem. Remélem, de biztos vagyok benne, hogy Isten még nagyon sok mindenre fog tanítani engem. Ugye, amire megtanít, azt próbálom továbbadni, mert valójában annak van igazán mély szellemi tartalma, amin mi keresztül megyünk. Tehát olvashatnék könyvekből így úgy, és így felkészülhetnék egy ige hirdetésre, de az érződik egy ige hirdetőn, hogyha átment rajta, és
hiteles.
És hogy hiteles, igen. Ez nagyon
hát
fontos.
Ezt tényleg a saját tapasztalatunkon keresztül tudjuk csak megszerezni.
Így van.
Átélni. Igen.
Tulajdonképpen nagyon egyszerű dolog, Istennel kell járni. Krisztusban kell gyönyörködni, Krisztusnak kell hálásnak lenni, és őt kell keresni szenvedélyesen, és akkor nagyon sok mindent átélünk.
A 37. Zsoltár szavaival szólva, igen. Gyönyörködj az Úrban, és megadja a szíved kéréseit, és ez valóban így van.
Igen, így van, de ez nem módszer. Valójában, amikor gyönyörködünk az Úrban, akkor a szívünk legmélyebb vágya, a legmélyebb belső szomjúságunk az, ami kielégítésre kerül, és ez maga az Úristen.
Előbb van az Úristenben figyelés és gyönyörködés benne, és azután ez egy következményként kapjuk meg.
Így van. Igen, igen, igen. De a legnagyobb vágyunk elégül ki, ez pedig az Istennel való személyes kapcsolat. Ezen a földön ez a leggyönyörűbb. Mert még egy nagy felfedezésem volt a Bibliából, Izajás prófétán 42. része, ennek a 6. verse, én az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Ha feltesszük azt a kérdést ezzel az igével kapcsolatban, hogy kiről szól, akkor ugye egyértelmű, hogy Jézusról szól. Hiszen azt mondja, hogy benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy kinek szól ez az ige, akkor is csak azt mondhatjuk, hogy Jézusnak. Tehát Ézsaiás könyvében egy üzenet van Jézus számára. Hogy én az Úr elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Szüksége volt erre az üzenetre? Igen, mert megüresítette magát. Ugye a Filippi levélből, a Krisztus himnuszból tudjuk, hogy megüresítette magát teljesen, és emberré lett. Ez azt jelenti, hogy sokkal-sokkal jobban megért minket Jézus, mint gondolnánk. Mert ő is átélt mindent. Mindenen keresztül ment, minden kísértésen keresztül ment, amin még keresztül mentünk. Ez az ige egy olyan Jézus képet közvetített felém, aki sokkal-sokkal közelebb van hozzám, mint gondoltam.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Én arra kérem az Úristent, hogy áldja meg az ön további szolgálatait, a családját, az ön életét.
Beregi Lászlóval, villamosmérnökkel, informatikussal, a Grace Ministries alapítvány vezetőjével Miklódi Márta beszélgetett.
Perc. Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.